Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az 500. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Krisztus, ki vagy?
Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagy, igaz világosság te vagy, mennünk ne hagy.
Helyünket elfoglalva, a 265. dicséret első három versét énekeljük. A 265. dicséret így kezdődik: Hagyjad az Úristenre.
Hagyjad az Úr Istenre, te minden utadat, ha bán szíved keserve, hőnéked nyugtót ad. Oszlat felhű szelet, napját rád is felhozza. Atyád, ő át szeret. Az Úrra bízzad dolgod, és boldog, aki nem csügged el, minek a gond a bánat, mi gyötröd lelkedet. Az Istent kérjed, s megnyered ügyedet. Ha te irgalmasságod van rajtam, Istenem, nem tudod, jól látod, hogy mi haszna nekem, sorsomat úgy intézed, amint te akarod. Bőcs a te végezésed, sújt karod.
Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkező a megbocsátásban. Amen. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük, hogy még mindig, ma is kereshetünk téged, hiszen erre is szólítasz fel, hogy keressünk, amíg megtalálható vagy. Talán furcsának tűnik nekünk, Urunk, hogy amíg megtalálható vagy. Pedig eljön az idő, amikor már nem tudunk keresni téged, amikor már olyan állapotba kerülünk, hogy képtelenek vagyunk hozzád fordulni, kiáltani, hogy amikor már átlépjük ennek a világnak a határát, és belépünk az örökké valóságba. És addig nem kerestünk, utána már nem lesz lehetőségünk. Ezért szeretnénk most megragadni ezt a pillanatot, és keresni téged, figyelni az igében, hogy mit is mondasz, figyelni arra, hogy hogy mutatkozol be, hogy igazán megismerjünk téged annak, aki vagy. Mert Urunk, néha nem biztos, hogy tudnánk rólad beszélni. Nem biztos, hogy el tudnánk mondani, hogy kicsoda is vagy te. De kérünk, jöjj most közel az életünkhöz. Ragyogtasd fel a te orcádat előttünk, hogy egyre jobban lássunk, hogy egyre inkább feltáruljon a te lényed előttünk. És köszönjük, hogy ehhez arra van szükség, hogy az Úr Jézusra, a te szent fiadra nézzünk, mert ő benne mutatod meg magad, és Urunk Jézusat, hogy lássunk téged, lássuk benned az atyát, lássuk a te tetteid alapján, hogy valóban az Isten fia vagy. És Uram, add, hogy ezt megvalljuk neked és a másik embernek, hogy soha ne szégyeljük, hogy te vagy a mi Urunk, hanem merjünk vallást tenni rólad. Merjünk azzal a hittel szólni, hogy a másik embernek is rád van szüksége. Akár beteg, akár egészséges, akár jól vagy rosszul megy az élete sora, legyen fönt vagy lent, mindenkinek a veled való élő kapcsolatra van szüksége. Akkor is, ha nem ismeri el, akkor is, ha hallani se akar róla. De Uram, add, hogy mindig legyen bátorságunk vállalni téged, bármilyen következménnyel is járjon. Kérünk így, hogy most is szent lelkeddel tedd az ígét számunkra érthetővé, nyisd meg előtte a szívünket, és kérünk, munkálkodj, hogy megértsük gondolataidat, akaratodat, és képesek legyünk azt szerint élni, azt szerint cselekedni, megtenni, amit kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, János evangéliuma 7. fejezetének első versétől a 13. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje János evangéliuma 7. fejezetéből szól most hozzánk az első verstől a következőképpen. Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei azért azt mondták neki, menj el innen és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismerté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak, mert saját testvérei sem hittek benne. De Jézus azt mondta nekik, az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. Ezt mondta nekik, és Galileában maradt. Amikor azonban a testvérei már elmentek, akkor ő is fölment az ünnepre, de nem nyilvánosan, hanem titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő. A tömegben nagy zúgolódás támadt miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondták, hogy nem az, hanem félrevezeti a népet. De senki sem beszélt nyilvánosan róla a zsidóktól való félelem miatt. De ezt megelőzően az Úr Jézus már Galileában munkálkodott. Ott tett csodákat, történtek jelek általa, amelyek az emberekben kérdéseket támasztottak, elindították felé, vagy éppenséggel távol tartották, vagy visszavonultak, mert nem akartak tovább Jézussal menni, nem akartak tovább Jézussal foglalkozni, mert nem azt mondta, amit hallani szerettek volna, nem azt tette, amit ők elvártak tőle, hanem Jézus mindig az atyára figyelt. De a sokasság átélte, hogy királlyá akarták tenni Jézust, és ő ezt elutasította. És sehogy sem tudtak ezzel megbékélni. Hogy lehet az, hogy a nép királlyá akarja tenni, és ő elutasítja. Hogy lehet az, hogy megválasszák, és ő azt mondja nem. Mert Jézussal nem emberektől fogad el sem dicsőséget, sem elismerést, sem pozíciót, hanem mindig az atyával van szinkronban, azt teszi, amit az atya neki mutat, amit vár tőle. És Jézus tudja azt, hogy Isten, amit tőle vár, az a Golgotai kereszt. Tudja azt, hogy ő azért jött, hogy áldozatul mutassa be az életét a mi bűneinkért. Hiszen vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ugye valakinek meg kell halni azért, hogy engesztelést szerezzen, azért, hogy Isten megbocsáthassa a mi bűneinket. Ugye az Ószövetségben egy-egy áldozati állat adta az életét. És Jézus eljött, hogy ne kelljen áldozati állatokat feláldozni, hiszen azok nem tudják tökéletesen eltörölni a bűnt, nem tudnak megbékéltetni örökre az atyával, és ezért magára vállalta ezt az áldozatot. A körülötte levők, sem a tanítványok, sem a sokaság valahogy ezt nem akarják látni. Őnekik egy olyan király kellene, aki a mindennapi problémáikat megoldja, különösen azt, hogy adjon felszabadítást a római uralom alól, majd, ha már ilyen hatalma van, akkor gondoskodjon a mi ellátásunkról úgy, hogy azért ne kelljen tenni semmit, ne kelljen fizetni érte, vagy ne kelljen dolgozni érte, és Jézus ezt nem vállalja. De továbbra is ott munkálkodik Galileában. A tanítványok közül sokan elmentek. Nem tetszett az, amit Jézus mondott, kemény beszédnek tartották, de nem lehet ezt megérteni, vagy ki tudja ezt hallgatni. És ott hagyták Jézust. Tehát benne van az, hogy bizony el lehet menni Jézustól. El lehet menni Jézustól, ő nem fog belén kapaszkodni, és erőszakkal ott tartani maga mellett. Itt is elengedte az embereket. Még a tanítványoktól is megkérdezett, ti is el akartok menni? őket sem tartja maga mellett minden áron. És ezt jó, hogyha látjuk. Mert néha abban a tévedésben vagyunk, hogy hát Jézus bennünket mindenképpen akar. Hogy ő erővel is itt tart minket. Ő erővel is megment minket. Nem mindig a döntésünket igényli. Igen, ő bemutatja, hogy mit hozott, mit tett értünk. Megszólít, jöjj és kövess engem, de nekem kell megmozdulni, elindulni, követni őt. Nekem kell rábízni az életemet, nekem kell megvallani a bűneimet, elfogadni az ő bocsánatát, aztán nekem kell napról napra ott maradni mellette. És hogyha én el akarok menni, ő nem fog minden áron maga mellett tartani, és soha nem kényszerít senkit. Különösen nem erőszakkal. És ezt is jó, ahogy végig gondoljuk, hogy Jézus mindig mellőzte az erőszakot. Nem mondta azt, amikor Izrael népe elutasította őt, na majd akkor bevetem a katonaságot. Ha van mindenkinek bennem kell hinni, majd jönnek a katonák és segítenek. Ez Róma módszere volt. Ez mindig a világ módszere, ez mindig az Isten nélküli ember módszere, hogy erőszakot, fegyvert vesz igénybe azért, hogy rákényszerítse a maga akaratát a másikra. Hát Jézus soha nem kényszerítette a maga akaratát a másik emberre. Megadta azt a szabadságot, hogy döntsön. Persze ahhoz, hogy döntsön, az Jézus megadta azokat a pontokat is, ami alapján megkönnyítette a döntést. Ugye annyi nagyszerű, csodálatos jelet vitt végbe, hogy az embereknek ez alapján látni kellett azt, hogy kicsoda ő, és így meg tudták hozni a döntést. Akár úgy, hogy kell Jézus, akár úgy, hogy nem kell Jézus. De van olyan, amikor némely városnak azt mondja, hogy jaj, neked Korazin, és jaj, neked Betsaida. Mert hogyha máshol történtek volna azok a csodák, amelyeket ti átéltetek, megtértek volna zsákban és hamuban. Hogy vannak helyek, ahol annyi csodát tett Jézus, és várta, hogy pozitívan reagáljanak rá. És azt mondta, hogy nektek nem elég. És bezzeg Ninive, elment Jónás prédikálni, és megtért az egész Ninive. Nem tett nagy csodákat. Nem voltak gyógyulások. Jónás nem járt a tengeren. Nem csillapította le a vihart. Nem szabadított meg leprásokat. És hittek neki. Csak annyit mondott, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, és ezt komolyan vették a hallgatói. Jézus annyi mindent tesz, annyi jelet az ott, és vajon mi? Komolyan vesszük-e az ő szavát, komolyan vesszük-e az igének a hirdetését, komolyan vesszük-e, amit hallunk, a bizonyságtételeket. És a tanítványok azt mondták, hát hova is mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. A 12 fölismerte, hogy nincs hova menni Jézuson kívül. Persze lehet menni a társadalom különféle szerveihez, fórumaihoz, fölkereshetjük a szomszédot, de amit Jézus megad, azt senki nem tudja megadni. Jézus tud új szívet és új életet adni. Jézus tud megszabadítani attól a természettől, ami velünk születik. Van egy történet két kislányról, akik nagyon nehéz körülmények között éltek. Az apjuk otthagyta őket az édesanyjukkal együtt, de az is alig keresett, ahol éltek, a lakásban kikapcsolták a villanyt, kikapcsolták a fűtést, mert nem tudott az anyuka fizetni. Napokig nem ettek semmit. Volt olyan, hogy a két kislány, és a nagyobbik lement a ház előtti üzletbe, bement, hogy egy darab kiflit adjon, és tegyen rá egy kis lekvárt a boltos néni. És mondta, hogy pénz nélkül én nem adok semmit. Szóval az anyuk hazament, a kisebbtől megkérdezte, hogy na milyen napod volt, megölelte, és a nagyobb meg azt mondta, anyuka, hát engem is megölelhetné. És a nagyobbik kislányt elzavarta magától. Aztán eljött egy nap, amikor kis cókmókjukat összeszedette, elvitte őket, és azt mondta, hogy én most már beadlak titeket egy intézetbe, és többi engem nem láttok, én nem akarok veletek foglalkozni, és az a nagyobb kislány úgy érezte, hogy itt senki, de senki nem szereti. És ott az intézetben ott nagyon keményen bántak velük. Aki nem tette azt, amit mondtak, azt megverték. És ebben a kislányban annyi düh gyűlt össze, gyűlölet, hogy ott senki nem szereti, és itt is bántják, vajon mit tett ő, ennyire rossz lenne, és úgy adta ki magából a mérget, hogy az volt a feladatuk, hogy a kimosott ruhákat szépen ki kell vasalni, felakasztani, és akkor szerzett egy pálcát, és a ruhákat megszemélyesítette, hogy azok az ő társai, és elkezdte őket verni, úgy, ahogy őket verték ott. Minden dühöt kiadott, és egyszer egyetemisták mentek abba az intézménybe, vasárnapi iskolát tartottak, és Jézusról beszéltek, és ezt a kislányt nem érdekelte. Még meg is mondta, hogy hagyják őt békén, mert őt senki sem szereti, és akkor elmondták, tévedsz, mert Isten szeret téged. Érted, adta a fiát. És aztán úgy később elgondolkodott rajta, és úgy megérintette, hogy tényleg, hát engem is szerethet valaki, hogy Istennek én fontos vagyok. És akkor mondták, hogy igen, hogy tudod, úgy születünk, hogy a szívünk fekete, tele van a régi természetünkkel, sok-sok gonoszsággal, rosszasággal, bűnnel. És akkor a kislány tiltakozott, hát eddig ő úgy élte meg, hogy ő az áldozat. Mindig neki okoznak rosszat, őt bántják, hol lenne ő gonosz? És akkor úgy elgondolkodott, és rádöbbent, hogy mennyi gyűlölet van ő benne is. Ha tehetné, ugyanúgy megverné az intézet társait, mint hogy őt megverik. És ennyi hazugság, meg minden van benne. És akkor ezt elmondta az Úr Jézusnak, és megváltozott az élete. Igen, sokszor úgy gondoljuk, hogy nálunk minden rendben van, mert esetleg valamivel az életünk gyakorlata különbözik, mint a másiké, és azt gondoljuk, mi jobbak vagyunk, de mi van a szívünkben? És igen, azt hirdetik, és azt kell hirdetni, hogy mindenkinek szüksége van Jézusra. És ezt ők megvallották, hogy igen, nekünk szükségünk van rád, hova mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Hova mehetnénk? Te tudsz új szívet, új természetet adni, te törlöd el a bűneinket, és te adsz örök életet. Hát senki nem tudja megadni, csak egyedül te. És azt látjuk, hogy nem ment föl Júdeába, Jeruzsálembe Jézus, mert tudta, hogy ott meg akarják őt ölni. Ugye, mert ott a zsidók meg akarták ölni, talán jobb lenne úgy mondani, ahogy Károli is fordítja, hogy a júdeaiak, a galileaiak a zsidók voltak. Nem? Tehát a júdaiak, ahol ott voltak a vezetők, ugye a papság, a főpapok, a nagy tanács tagjai, a farizeusok, szadduceusok, igen, ők akarták megölni Jézust, mert ugye amikor korábban Jeruzsálemben tartózkodott, a Betesda tavi beteg meggyógyítása után megvallotta, hogy Isten az ő atya. Megvallotta, hogy ő az atyától jött ebbe a világba. Hogy tudatosan jött ide, és céllal. És akkor ezt Isten káromlásnak vették, és meg akarták ölni. És most Jézus még nem akar Júdeába menni, mert tudja, hogy ellenséges indulattal vannak irányába. Nem azért nem akart fölmenni Jeruzsálembe, mert féltette az életét. Jézus nem féltette az életét. Ő tudta, hogy azért jött, hogy majd oda fogja adni az életét, értünk, de előtte munkálkodnia kell. Előtte az atya akaratát kell megvalósítania. Meg kell tenni mindazokat a jeleket, amelyek az embereket elgondolkoztatják, amelyek világosságot adnak nekik, és rádöbbentik, hogy eljött a Messiás. Tehát Jézus nem halhat meg korábban, mint ahogy azt az atya eltervezte. Jézusnak itt van feladata, az, hogy ébressze, fölrázza az embereket, rádöbbentse, hogy eljött az óra, az Isten órája. Eljött az az idő, amikor mindenkinek szembe kell nézni önmagával, és döntenie kell. Így írja János, közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Tehát ismét eljött egy ünnep, egy olyan ünnep, amelyre sok ember fölzarándokolt Jeruzsálembe. Sokan mentek, hogy részt vegyenek. Ez egy vidámabb ünnep volt, egy őszi hálaadás ünnep, másrészt emlékünnep arra az eseményre, amikor Izrael népe a pusztában vándorolt és sátrakban lakott. És szerették ezt az ünnepet, és sokan mennek, a testvérei pedig odaállnak Jézushoz, és azt mondják, menjen innen, és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel. Olyan megdöbbentő, hogy ahogy jön az ünnep, vagy közeledik az ünnep, a testvérei odaállnak, és azt mondják, menj el innen, menj el tőlünk, menj el Jeruzsálembe. És ott tedd azokat a dolgokat, amiket itt hadd ismerjenek meg, minél többen hadd lássanak. Tehát menj el innen, ez az, ami úgy engem megdöbbentett, hogy ott vannak a testvérei, és elküldik Jézust. Menj el. Nem kell lesz. Minek vagy itt? Csak rontod a levegőt. Mindig van valami baj. És még minket is veszélybe sodorsz. Mert a testvérei, ahogy János írja, nem hittek benne. Egyetlen testvére sem látta meg Jézusban az Isten fiát. Csak a testvérüket látták. Csak a bátyjukat látták. Csak az Ácsot látták. Csak azt, aki ugyanolyan, mint ők. És nem láttak túl Jézus áruháján. Nem látták meg az áruhája mögött az Istent. ott éltek vele, és mégiscsak embert látnak benne, le vannak blokkolva, és elküldik, nem kell, el vagyunk mi nélküled. És ez azért megdöbbentő, mert bizony, ma is ez veszélyeztethet minket, hogy azt mondjuk Jézusnak menj el, nem érdekelsz, nem kell lesz. Tudunk róla egy-két dolgot, de nem ismerjük meg, hogy kicsoda ő. Nem kerülünk vele közvetlen kapcsolatba. Nem döbbenünk rá, hogy ő az, aki az a lelkünket életről tudja kelteni, hogy ő az, aki a vakságunkat el tudja venni, és tud látást adni. Ugye menj el, menj vissza Júdeába, hogy a tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik titokban, aki ismerté akar válni. Tehát elküldik, menj, ismertesd meg magad az emberekkel, ismertesd meg magad másokkal. És ebben az a szomorú, hogy ezek az emberek úgy küldik Jézust másokhoz, hogy közben ők nem ismerik őt. Nem veszik észre, hogy először nekik volna szükségük arra, hogy Jézussal legyenek, hogy megértsék őt, fölismerjék kicsoda, és rábízzák az életüket, hogy vele kezdjenek egy újat. Ugye elküldik, másnak szüksége van rád, menj, tégy ott jeleket, tégy ott csodákat, gyógyíts másokat, és mindezt úgy teszik, hogy az ő életük még nem gyógyult meg, hogy ők még nem jöttek rendbe, és ennél nagyobb önbecsapás nincs. Ez az önbecsapás, amikor úgy küldöm másokhoz Jézust, hogy közben az én életemet még nem érintette meg. Úgyhogy én még távol vagyok tőle. Maximum elméleti ismereteim vannak róla, de a szívem távol. Mint ahogy Isten az Ószövetségben is többször elmondja az ő népéről, hogy ez a nép csak a szájával tisztel engem, de a szíve az távol van tőlem. Hát ez a lényeg. Hol a szívem? Ott van-e? Az Úr közelében? Övé? Vagy távol van? És kívülről én még mutathatok olyan képet, minthogyha közel lennék hozzá? Beszélhetek én úgy róla, hogy azt hiszik az emberek, hogy ez kapcsolatban van vele? Igen, tudunk mi úgy beszélni, hogy oda lesznek tőle, ámulnak, de ha megnézik az életünket, akkor az meg azt mutatja, hogy távol van a szív Jézustól, nem Isten lénye, akarata sugárzik belőle, hanem az a régi ember. És végig kell gondolni, hogy az én szívem, a mi szívünk, az közel van Istenhez, vagy csak az ajkunkkal tiszteljük. Végig kell gondolni, hogy én hiszek-e benne úgy, ahogy a Biblia kijelenti, vagy csak tudok róla, információim vannak, gyakorlom a vallásomat, de nem hiszem, hogy az ő az én életem ura. Nem hiszem, hogy az ő az én megváltóm. Tehát a tanítványai mondják, menj, de Jézus így szól hozzájuk, az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. Az én időm még nem érkezett el, vagyis Jézus nem azt teszi, amit az emberek mondanak neki, még ha a testvére is, hanem amit az atya. És Jézus még az atya nem küldi, ezért nem megy. Hiába mondják neki a testvérei, menj, mert közeledik az ünnep, jönnek a zarándokok, indulj velük, tégy köztük csodát. Ő nem megrendelésre dolgozik. Ő mindig úgy cselekszik, hogy az összhangban van az atyával. Ugye már korábban is mondta, hogy semmit nem teszek azon kívül, amit én az atyámtól láttam. És ő mindig akkor cselekszik, meg úgy, ahogy az atya mondja és mutatja a számára. De nektek minden idő alkalmas, mondja Jézus. Igen, mert a testvérei nem ismerték őt. Nekik mindegy, mikor mentek fel Jeruzsálembe. Másrészt ők nem kerültek veszélybe, hiszen nem úgy mentek, hogy Jézusról bizonyságot tegyenek, nem úgy mentek, hogy elmondják, hogy igen, mi már megtaláltuk a messiást, hanem úgy mennek, mint bármikor előtte, megszokásból, egy ünnepet akarnak, és nem veszik észre, hogy új idők jöttek, egy új időszámítás, és ez Jézussal kezdődik. De akkor kezdődik, amikor megszületik bennünk. Nem attól lesz új időszámítás, ugye, hogy valamikor kitalálták, hogy Krisztushoz, az ő születéséhez kell igazítani a naptári időt, az új időszámítás az akkor, amikor Jézus megszületik az életünkbe, amikor eljön Isten országa, ugye akkor kezdődik az új időszámítás. A kegyelemnek a korszaka, a kegyelem ideje, és bár ezt sokan meglátnánk, élnénk vele, mert egyszer letelik a kegyelem időszaka, egyszer letelik, és bizony kevés időnk van, kevés. Bármint úgy élünk, mintha tudnánk, hogy sok időnk van. Az ige elmondja, hogy az ördög tudja, hogy kevés az ideje. És ezért akcióba lendül, szerte jár, mint az ordító oroszlán is keresi, hogy kit nyeljen el. Az ördög jól felhasználja az időt. Arra, hogy az embereket kárhozatra, pokolba taszítsa. Jól kihasználja. Mindent megtesz, hogy elfordítson az Istentől. Mindent megtesz, hogy egyre mélyebbre taszítson. Mert hazug, meg embergyilkos. A sátánnak az a fő munkája, hogy pusztítsa az embert. És azt ma is látjuk, hogy ebben bizony nagyon erőteljesen munkálkodik. Mindent bevet, amit csak lehet, hogy pusztuljon az ember. És különösen lelkileg menjen tönkre, és sötétedjen be, hogy ne ismerje föl, hogy milyen az állapota, és hogy ki segíthet rajta. Azt mondja, titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy cselekedetei gonoszak. Jézus azt mondja, ti menjetek nyugodtan, titeket nem gyűlölnek, mert ti lojálisak vagytok a világgal, ti úgy éltek, mint a többi ember, de engem gyűlöl, mert megmutatom nekik, hogy milyen állapotban vannak. Megmutatom nekik a valóságot, megmondom a valóságot, hogy ilyen a szívük, ilyen az életük, és ezt nem szeretik. Ugye? Azt nem szeretjük, ha megmondják az igazat. De még van is olyan közmondás, hogy mondj igazat, és betörik a fejed. Nem szeretjük. Nem szeretjük az igazságot. Jézus pedig az igazságot hirdeti. Aztán elmennek a testvérei, meg a zarándokok, És eljön az idő, amikor Jézus mégis fölmegy az ünnepre, de azért megy föl, mert az Atya indítja, hogy menjen. Akkor az Atya azt mondja, na most menj, akkor Jézus mozdul, indul, és oda megy, ahova az Atya küldi. És azt olvassuk, hogy nem nyilvánosan, hanem titokban ment. Tehát nem verte nagy dobra, hogy ő most megy. Miért? Talán azért megy titokba, hogy kíváncsi arra, hogy amikor úgy nem megy körülötte sok ember, amikor nem hirdetik, hogy jön Jézus, hányan fogják őt keresni? Hányan fognak utána menni? Lesznek-e olyanok, akik viszik az életük nyomorúságát, viszik az ő betegségüket, bűneiket, mert hiszik, hogy Jézus által gyógyulást nyernek, bűnbocsánatot. És vajon mi keressük-e? És azt olvassuk, hogy amikor megérkezik Jeruzsálembe, a zsidók keresik. Sőt, még meg se érkezik, már keresik őt. És ez jó. Ez jó, amikor elkezdik keresni, hogy hol van Jézus. Ez jó, amikor elindít minket valami Jézus felé, mert úgy rádöbbenünk, hogy kell nekünk ő. Kell nekünk, szükségünk van rá, nélküle nem teljes az életünk. És tudom én keresni. De mit mond ugye az Ézsaiási ige, amit hallottunk, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Igen, keressük, amíg megtalálható. Keressük addig, amíg lehet keresni, amíg szabadon kereshetjük. Hogy elfelejtettük már, ugye? 2021-et. 2021-et. Amikor azt mondták, nem lehet összegyülekezni. És azt gondoljuk, ezen már túl vagyunk, és soha nem lesz ilyen. Azt mondja az ige, hogy addig keressétek, amíg megtalálható, és ebben benne van, hogy igenis jöhet újra olyan időszak, amikor nem engedik, hogy összejöjjünk Jézus nevében, mint ahogy ma is sokfelé üldözik, börtönbe vetik azokat, akik hűségesek Jézushoz. Csak erről keveset beszélnek. Mindenről beszélnek, mindenkinek jogának kell lenni, mindenre. Csak arról nem beszélünk, hogy ma is bizony, ha valakik nyíltan vállalják, hogy Jézushoz tartoznak, hirdetik másoknak az evangéliumot, még be is börtönzik. És mivel esetleg ez nem itt történik, bennünket ez nem veszélyeztet. Nem tudjuk, hogy mikor jön el ide is olyan időszak, és vajon erre készülünk-e. Készülünk-e úgy, hogy keressük most az Urat. Hogy minél jobban megismerjük őt, befogadjuk az igét az életünkbe, hogy amikor nehezebb időszak jön, ne legyünk üresek. Legyen bennünk az ő szava, amire akkor is tudunk figyelni. Esetleg Bibliát nem vehetünk a kezünkbe, vagy nem mehetünk Isten tiszteletre. Keresik, hol van ő. És az emberek megoszlottak, voltak, akik pozitívan nyilatkoztak Jézusról, voltak, akik negatívan, akik azt mondták, hogy félrevezeti a népet. De milyen érdekes, hogy itt is már olyan óvatosan, olyan susmusban beszélnek Jézusról, mert félnek. Még ha őszintén keresik Jézust, oda mennek hozzá, nem kell félni. Mert Jézus azt mondta, hogy a testet ugyan megölhetik, de a lelket nem. Igen, ezt a földi életünket megölhetik, elvehetik, de az örök életünket nem. Az örök életünk Jézusért és Jézusban van. De ha nincs Jézusunk, akkor nincs örök életünk. Igen, félthetjük az életünket, megmenthetjük ezt a földi életünket, de akkor elveszünk. Aztán azt is érdemes végig gondolni, már most előre, ha ne, talán mi is ilyen helyzetbe kerülünk, hogy Jézusért nyomorúság várhat ránk, hogy igen, ha mentem ezt a földi életem, mert félek, hogy bajom esik, hogy megölnek, de ez a földi élet így is úgy is letelik. Ez a földi élet akkor is letelik, hogyha hozzánk egy ujjal se nyúl senki. Akkor is letelik. És oda kell állni Isten ítélő széke elé. És milyen jó, hogyha úgy tudunk odaállni, hogy az Úr odaáll mellénk, és azt mondja, ő vállalt engem a szenvedésben, az üldözésben, amikor bántalmazták, én is vállalom, mert elfogadta az én áldozatom. Hitt bennem, megvallott, hát én is megvallom. Ugye maga az Úr Jézus mondja is, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. De aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Hát ez lesz a csodálatos. És milyen jó, hogyha ez valóban így fog történni, hogy mi itt megvalljuk, és majd ő is megvall az atya előtt. És félelem nélkül tesszük ezt, és dicsőítjük, imádkozzunk. Uram, köszönjük az ígét, és olyan jó látni, hogy te mindig az atyára figyeltél, nem emberi vágyakat elégítettél ki, és nem emberekhez igazítottad a te életedet, menetrendedet, akkor indultál, mozdultál, hogyha az atya küldött, ha nem, akkor maradtál, vártál tovább. Te is olyan ritmusban mozdultál az atyával, mint annak idején a pusztában, amikor a nép ráhangolódott a felhőoszlopra és a tűzoszlopra, amikor a felhőoszlop megállt, megállt a nép is. És amikor elindult a felhőoszlop, ők is elindultak. És attól, hogy mi is így tudjunk rád hangolódni, hogy együtt mozduljon az életünk veled, és mindig csak oda menjünk, ahova te is, hogy nélküled ne akarjunk sehol megjelenni, csak mindig veled. És Uram, add, hogy merjünk téged vállalni. Merjünk vállalni akkor is, hogyha az elutasítással, vagy ne talán bántalmazással jár. Hadd merjük elmondani mindenkinek, hogy te vagy az, akire szüksége van. Te vagy az egyedüli megoldás minden ember számára. És kérünk ad, hogy mi ne elküldjünk téged, hanem hívjunk be az életünkbe. Ne másoknak ajánljunk, hanem először saját magunknak. Ne engedd, Uram, hogy beleessünk mi is abba a hibába, mint Jézus testvérei, hogy elküldték őt anélkül, hogy a saját életük rendezve lett volna. Hányszor mi is úgy akarunk másokat Jézushoz küldeni, hogy még mi sem ismerjük őt. Urunkat, hogy hiteles lehessen az életünk, a bizonyságtételünk a mindennapokban. Kérünk, Uram, így a betegekért, a megfáradtakért, egyedül élőkért, vondd őket magadhoz, adj nekik gyógyulást, erősödést, adj új életet, üdvbizonyosságot. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért, eléd visszük a gyászolókat, Uram, adj számukra békességet, vigasztalást a te kegyelmedből, tehát hogy fölragyogjon előttük is a te orcád, fölragyogjon előttük az a kegyelem, amit hoztál, és Uram, meglássák a te győzelmedet a halál fölött, és ebből merítsenek erőt, ez adjon nekik új lendületet, új életet. Köszönjük, Uram, hogy így te kezedbe tehetjük egyházunkat, ezt a világot, népünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet a missziós házban, és egyúttal egyház községi közgyűlésre is sor kerül. Befejezésül a 265. dicséret 7. versét énekeljük, ő megcselekszi végre.
Megcselekszi végre velünk azt, ami jó, és vénünk erőssége, te vagy mi.